Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévalórunk, és üzen nekünk ezen a vasárnap délelőttön, nekünk, akik itt vagyunk, és azoknak, akik követnek minket Isten tiszteleti közvetítésünkben is. Hiszem, hogy üzen azoknak is, akik majd később kapcsolódnak be ebbe az Isten tiszteletbe. Ezt az igét pedig írva találjuk Sámuel első könyvében, a 13. rész, 13. és 14. verseiben. Istennek szent ígéjét Sámuel próféta első könyvéből, a 13. rész 13. és 14. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz a királyságod maradandó. Keresett magának az Úr valakit, aki a szíve szerint való, és őt tette népe fejedelmévé az Úr, mert te nem teljesítetted, amit megparancsolt neked az Úr. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, egyszer egy orvos többé kihagyás után elment a templomba, ahová amúgy tartozott, és amikor a kivonulásnál a lelkész megkérdezte, hogy hogy van, megtörve mondta: holnap operálnak. Ezért van itt? Kérdezte a lelkész. Igen, válaszolta az orvos. Kicsit fanyar humorral mondhatnám, testvéreim, azt is, hogy ő tudta, hogy másnap milyen kezekbe fog kerülni, de azt hiszem, hogy inkább az az életérzés van ilyenkor jelen az emberben, hogy nagy dolgok előtt, vagy nagy események előtt valamiképpen az ember megpróbálja az Istent a maga oldalára állítani. Valami hasonlót mesél el nekünk ez a bibliai történet, amelyet hallottatok itt a Sámuel első könyvének 13. fejezetéből. Ez a történet egészen az izraeli királyság kezdetéig visz vissza bennünket egy olyan korszaknak a határára, amit a bírák kora után az izraeli királyságnak a megszületése jelezés. Izraelnek az első királya az a Saul, akiről szó van a mai történetünkben. Egy olyan korba vezet vissza bennünket ez az ige, amikor sokat szenvedtek az emberek, háborúk pusztítottak, népek népek ellen, kis népek, szomszédos népek egymás ellen támadtak, és hát a bírák korában, amikor nem volt sem jogrend, amely érvényesüljön, sem pedig olyan ember, aki összetudja fogni azt a laza törzsszövetséget, amely a honfoglalást követően ott élt a megígért földön, sok szenvedésben összegyűlt az a vágy, hogy király kell nekik is, mint ahogy királyuk van a szomszédos népeknek, és azt kérték Sámuel próféta révén az Istentől, hogy adjon neki királyt, hogy ők is olyanok legyenek, mint a többi nép. Legyen királyuk. És aztán a kiválasztásnak a rendjén Isten adott nekik egy olyan embert, aki termeténél, alkatánál, mentalitásánál fogva is alkalmas volt arra, hogy érdeket érvényesítsen, akár fegyver által is. Hiszen amikor Saul a királyi trónra ül, illetve amikor felszenteli őt Sámuel próféta, és összegyűjti, ahogy hallottátok, maga köré a sereget, fiával, Jonatánnal együtt, és aztán megindulnak a filiszteusok ellen, akkor nem csak a filiszteusok ellen, hanem más környező népek ellen is megújuló háborúkkal próbálta helyreállítani és megtartani azt az országot, amelyet a letelepedett 12 törzs belakott. De szembe találja magát három kérdéssel, ami a helyzetéből és az őt kiválasztó Isten megbízatásából fakad. És ez a három kérdés, hogy a kiválasztó kegyelem egyszerie az ember életében, vagy megerősítésre szorul. Aztán a második az, hogy a hatalmi helyzet és az alázat, az miként viszonyul egymáshoz. A harmadik pedig, hogy mi a jó viszonyítási pont egy élére állított helyzetében a történelemnek a hatalmat birtokló ember számára. Izgalmas kérdések. Mert ezek nem csak a politikai és gazdasági hatalmat gyakorló kihívásai, testvéreim, hanem minden emberi, aki Isten előtt állva tudja azt, hogy kegyelemből van ott, ahol van, és ezt a kegyelemből adott helyzetet, vagy helyzetben neki alázattal kell szolgálnia. És tudnia kell, hogy ebben a helyzetben milyen felelősség bízatott rá, nem csak önmagáért, hanem mindazokért, akikért felelősséggel tartozik. Most az első kérdés, hogy az egyszeri és örök, hogy az egyszeri kegyelem az örökké tart, vagy pedig megújulásra szorul az ember életében. Sault, Sámuel próféta az Isten jelzése szerint választja ki a nép kérésére, és ahogy már említettem, Isten egy olyan királyt ad, az első királyt Izraelnek, aki megfelel a nép vágyának. Egy olyan típusú embert, aki hajlandó felvállalni a küzdelmet az ő népéért, de aki tudja azt, hogy ez a hatalom nem tőle van, nem ő kereste, hanem úgy kapta ajándékba az Istentől. És éppen ezért olvassuk, érdemes egy picit visszalapozni, vagy aki olvassa a Bibliaolvasó kalauz szerint az Ószövetségi igét, hiszen ezt olvastuk nem olyan rég. Naponta azt találkozott vele, hogy amikor Saul valamit dönteni szeretett volna, vagy csatába indulna, akkor mindig hivatja Sámuel prófétát, és megkérdezi Istent, hogy jó-e ez, amit csinálok, amit szeretnék. És amikor megválasztják, illetve megkeresi őt Sámuel próféta, ismerjük a bibliai leírásból, hogy Saul édesapjának a szamarai elvesznek, és ő elindul szolgákkal, hogy megkeresse, amúgy egy egyszerű, egy kiváltságos nemzetségből való, de egyszerű ember, és ott a szamara keresése közben éri őt Sámuel prófétának a megkeresése, és az a kinyilatkoztatás, hogy Isten téged Izrael királyának választott, és Sámuel mindjárt fel is keni ott, az idegenben. Gilgálba történik ez, és azért mennek Gilgálba, hallottuk a mai igében is említeni ezt a helység nevet, mert később, amikor hadba bocsájtkozik, Saul, ahogy már említettem, akkor mindig megkérdezi a próféta által Istent. Először mindig hivatja a prófétát. Mert a cselekvéseinek a sikeres biztosítéka, és ezt Saul még az uralkodása kezdetén nagyon jól tudja, nem az, hogy ő mit akar és hány ember áll a rendelkezésére, hanem az, hogy amit ő eltervezett emberileg, azt vajon akarja-e Isten, vagy nem. Mert azzal, hogy ő király lett, nem mindent kapott meg. Csak a szolgálatnak, úgyis mondhatnám, hogy a hatalom gyakorlása szolgálatának a lehetőségét az Isten szerinti cselekvésre. És Sámuel, a próféta azért van ott mindig mellette, hogy megerősítse az Isten akaratát. És testvéreim, ezt olyan jó lenne eszünkbe vésni, azt is mondhatnám, hogy olyan jó lenne, ha Istennek ez az igazsága érvényesülhetne. A hatalom birtokosainak, vagy vér birtokosainak az életében, hogy Isten a hatalmat arra a szolgálatra adta, amiben az Isten szerinti jó cselekvését kell valamiképpen végigvinni. És aztán eljön egy szorult helyzet. Kint vannak a csatatéren, Sámuel a próféta megígéri, hogy meghatározott időre odaér, hogy mielőtt csatába indulnak, mutatnák be az áldozatot, és Sámuel késik, és Saul azt látja, hogy az ellenség készen van a másik oldalon, az ő oldalán pedig párolognak el mellőle az emberek, és kétségbe esik. És ő maga önkényesen bemutatja az áldozatot. Azt is mondhatnám, hogy a félelemben eltéveszti saját maga határait. Mert Isten őt királynak és nem prófétának rendelte. Isten őt a hatalom szolgálatára, ahogy mondtam, nem pedig az áldozat bemutatására. Sok mindent megtehet, de mindent nem. A szentet, az áldozatot Isten fenntartja az ő prófétái számára. Hogy azok mutassák be, és épp ezáltal bizonyítsák, hogy vajon Istennek akarata benne van-e a hatalmi cselekvésben, vagy nincsen. És amikor Saul, lehet, hogy félelmében, vagy ahogy mondtam, határai fel nem ismerésében, kétségbeesésében bemutatja az áldozatot, akkor nem tesz más, mint ki akarja kényszeríteni az Istenből a földi győzelmet. Hogy Isten az ő oldalára áll. Kicsit a bevezető történetre utalok vissza. És mindezt teszi, ahelyett, hogy megvárná, hogy mit akar Isten. Nincs türelme megvárni a prófétát, és jön, mire éppen befejeződik az áldozat, hallottátok, megérkezik Sámuel próféta, aki kétségbe esetten teszi fel a kérdést, hogy mit tettél, mit csináltál. Testvéreim, a bölcsesség és az Istenbe vetett bizalom az nem más, mint az Isten ígéretére való ráhagyatkozás. A keresztény ember, az Istenre figyelő embernek az életében. Van, amikor szeretnénk gyorsabban tenni, van, amikor szeretnénk erőszakkal Istent a magunk oldalára citálni. De ha az emberben van nagy alázat, akkor odafigyel arra, és el tudja engedni, hogy Isten majd megjelenik, és a maga kegyelme és igazsága szerint fogja majd mutatni az utat. Mert a második, ami üzenet, testvéreim, az, hogy Isten nem kényszeríthető. Az ember soha nem tudja kényszeríteni Istent. Lehet kérni, a szemtelenségig lehet kérni az Istentől. Lehet alkudozni vele, mint Ábrahám. Lehet küzdeni vele, mint Jákób. Lehet gyűlölni őt, mint Saul. De kényszeríteni az ember soha nem tudja Istent. Nem csak kiürül, hanem visszájára is fordul az áldozat, amit Saul bemutat, amire ő nem lett volna jogosult. Visszájára fordul az ő életében. Hiszen, mikor megérkezik Sámuel próféta, azt mondja, ez lett volna az a pillanat az életedben, amikor Isten megerősíti a te királyságodat, de te ezt most eljátszottad. És nem a saját életedben játszottad el, hanem az utódaidnak az életében. Te még megmaradsz, de Isten már mást választott ki. Mert elvetett téged, hiszen te méltatlan vagy ahhoz, hogy Isten az áldását a te utódaidban hordozza. Testvéreim, nagy hatalomhoz mindig nagy alázat szükségeltetik, hogy az ember soha se tévessze össze a lehetségeset az Isten áldásával az ő életében. Mert ami lehetséges, nem biztos, hogy azon Isten áldása is van. A kegyelem akkor marad az életen, ha alázatban mindig meg-megújul az ember benne, és akkor a kérdésre válasz is van. A kegyelem nem egyszeri, hanem a kegyelem örökkévaló, amelyben megújul az ember újra és újra, amikor odaáll az Isten emberének jelenlétében, a prófétai megnyilatkozásban az Isten elé, hogy megvizsgálja az életét, a gondolatait és cselekvéseit. Ezért jó odaállni mindig, gyakran, és különösen nagy döntések előtt az Isten elé. És nem csak amikor baj van, hanem mindig. És a harmadik kérdésünk, hogy mi is a jó viszonyítási pont. Az, amikor hatalommal rendelkező, inkább így mondanám, hogy nagyobb vagy kisebb hatalommal rendelkező, vagy éppen hatalom alá vetett is, odaáll az Isten elé és a prófétai jelenlétben, szeretné megerősíteni, hogy az, amit ő gondol és eltervezett, az Istennek tetsző-e. És erre választ ad az üzenet. Hinni kell, testvéreim, az Isten üzenetében, amely a proféták által, a profétai kijelentés által akkor és ma is szól és eléri az emberi életet. És hinni kell az azt hordozó jelenlétben, ahol szembesül az ember a legnagyobb hatalmú és a legegyszerűbb is, hogy vajon Isten akarata szerint való-e az, amit tenni akarok. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura Zakariás próféta könyvében. Az áldozatot nem az ember végzi. És amikor nem az ember végzi, akkor maga az ember lesz az áldozat. Mert az áldozatot Isten elvégezte a kereszten. az emberért, azért, hogy győzelmes élete lehessen. Halál fölötti győzelmes az örök létre. És az ilyen élet, a megváltott élet pedig megújulni akar, mindig a kegyelemben. Alázatos akar lenni, ha hatalom adatik neki, és hajlandó a nagy hatalom lehetőségében a nagy alázatra is. És végül az ilyen élet az isteni jelenléthez viszonyít mindent, amire vállalkozik. Ezt a bölcsességet kívánhatjuk mindannyian most a világnak. És ezt a bölcsességet akarjátok ti is. A ti életetekben, a mi világunkban. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mindig van üzeneted a te néped számára. Nem biztos, hogy azok hallják meg ezt az üzenetet első renden, akiknek a szívét megindíthatná, és ezáltal sok szenvedést elvenne emberek életéről, ebből a világból. De ameddig szól a te igéd, mindig remény van arra, hogy ez az ige kisebb vagy nagyobb hatalommal rendelkezőket gondolkozásra késztet, szívüket átformálja, gondolataikat irányítja. Szükség van arra, hogy amikor a te néped döntést hoz egyéneiben vagy közösségében, olyan döntést hozzon, amelyre megkapta a prófétai bizonyosságot, a kinyilatkoztatást, hogy mehet ezen az úton, és cselekedhet. Mert akkor te győzelemre viszed a te népedet. Nem mentesz meg mindig a gonosztól, mert olykor a gonosz kikerülete a te isteni akaratodat az emberi történelemben, és megmutatja, hogy nélküled mivé lehet az ember, az emberi gondolkodás. Mivé lehet az a cselekvés, amely elfelejti a tövis koszorús Isten arcot, és a másik ember arcán az Isten teremtettség jelét. Köszönjük neked, hogy minket mindig visszaviszel, és ma is visszavittél abba az igazságba, ahol megállhatunk előtted, egy picit magunkban nézhetünk önmagunkért is. És imádkozhatunk azokért, akik nem imádkoznak önmagukért. Adj nekünk ennél is többet, nyisd meg a szíveket a segítségre, a közösségvállalásra. Nyisd meg a szájakat arra, hogy ostromoljanak téged. Isteni jelenvalóságot ért ebben a világban. Így könyörgünk azokért, akik szenvednek, akik menekülnek, akik hidegben töltenek éjszakákat, akik rettegnek óvó helyeken. Így imádkozunk azokért, akik átölelnek, jó szóval biztatnak, elesetteket, nyomorultakat. Ajtókat nyitnak meg, ágyakat vetnek meg. Szobákat melegítenek fel, vagy éppen sátrakat. Így imádkozunk azokért, akiknek megnyílik a szívük és a pénztárcájuk, hogy segítsenek a nyomorultakon és elesetteken. Így imádkozunk te hozzád Európáért, ami öreg kontinensünkért, hogy ne boruljon lángba, és ne jöjjön el a földi pokol a mi számunkra. Szabadíts meg bennünket attól a hamis illúziótól, hogy velünk nem történhet meg. Megtörténhet bármi. Urunk, könyörülj rajtunk. Fordítsd a gondolatokat, felelős embereknek a szívét oda, hogy mégse történjen meg az, ami megtörténhetne. Óvd meg minket a pusztulástól, a bajtól. Óvd meg szeretteinket, hittestvéreinket, akik velünk egy nyelvet beszélnek, de óvd meg azokat is, akik más nyelvet beszélnek, de ugyanúgy hisznek benned. Jöjj el, légy jelen ebben a világban. Légy jelen közöttünk, adj nekünk reményt, bizonyosságot, szabadíts meg bennünket mindennapi félelmeinktől. Mert te vagy az Úr, a győztes, népedet megtartó Isten, fiadban Krisztusban. Fogadd el mindazt, amit csöndben melléd teszünk. Mit is tehetnénk nagyobbat, mint szívünket, fiadért, a Krisztusért. Lásd, ami bele van írva, és hallgass meg. Amen.